Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 152. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 152. dicséretünk így kezdődik: Szent Isten, noha néked. Elfoglalva a helyünket, a 24. Zsoltárunk 4 versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 24. Zsoltárunk 4 versét énekeljük: az Úr bír ez egész földdel.
Yeah.
Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart, bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet a mai vasárnapon Békefigyőrt gondnok testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi KT 4. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, amelyek az ember nyomorúságáról szóló témakörbe tartoznak.
9. kérdés. Nem igazságtalanul cselekszik-e az Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Nem. Mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna. De az ember az ördög ösztönzésére szándékos engedetlensége által mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Ilyen engedetlenséget és elszakadási büntetlenül hogy hagyja az Isten? Semmiképpen nem, sőt felettébb haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, átkozott minden, aki nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hát Isten egyszer s mind nem irgalmas is? Isten igenis irgalmas, de igazságos is. Ennél fogva igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember az ő legszentségesebb felsége ellen elkövetett, ugyancsak a legnagyobb, azaz örökkévaló testi-lelki büntetés kövesse.
Isten igéje a 104. Zsoltárból szól hozzánk-e mai vasárnapon. A 104. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel, a hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét, és ragyogóbbá teszi az arcát az olajnál. A kenyér pedig megerősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, amelyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja. Az oroszlánok zsákmányért ordítanak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek. Az ember munkába indul, és dolgozik egészen estig. Mi nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger. Számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók, és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat. Isten áldása és kegyelme legyen, maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arról zengenek a zsoltárok, amelyeket éneklünk és olvasunk, hogy tied a világ mindenség, hogy tied az a környezet, ahova elhelyeztél bennünket. Arról beszél minden ebben a környezetben, hogy mi hatalmas és felséges Isten vagy te. Úgy állunk meg előtted, mint akiket saját képedre teremtettél és formáltál, hogy hordozzuk a te dicsőségedet, de megvalljuk azt a te színed előtt, hogy mindenben csak az alkalmatlanságunkat látjuk, hogy nem tudunk a te dicsőségedre lenni, nem tudjuk azt megmutatni, felmutatni ebben a teremtett világban, hogy a mi életünk nem hordozza a te arcodat. Mégis hozzád jövünk, hiszen tudjuk, hogy ez a teremtés célja, és szeretnénk ennek a célnak megfelelni ez életben. Kérünk, tisztíts meg bennünket, hogy lehessünk a te dicsőségednek hordozói. Taníts bennünket, hogy gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, egész életünkkel megmutathassuk ebben a világban azt, hogy ki vagy te. Kérünk, légy így segítségül nekünk és írd a te ígédet szívünkbe, hogy szívünkből fakadjon a te dicséreted, a hozzád való szerelmünk, vonzódásunk. Így erősítsél és hívjál erre az élő és igaz kapcsolatra te veled, egyen-egyenként mindannyiunkat, most is, ígéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 180. dicséretünk éneklésével készüljünk. A 180. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, amely így kezdődik, a töredelmes szívet. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasom. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 3. verset, ahol ezt találjuk megírva. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Kedves testvéreim, arról szólunk az utóbbi vasárnapokon, hogy Isten miképpen mutatkozik be előttünk az ő kijelentése által, s ha mi Istenről pontos, igaz és hiteles képet akarunk kapni, akkor sehonnan nem meríthetünk, egyedül csak onnét, amit ő magáról nekünk elmondott és kijelentett. Így foglalkoztunk az elmúlt vasárnapon azzal, hogy Isten lénye a Szent Háromságban áll előttünk ebben a titokzatos csodában, amiről beszélünk, de amit nem tudunk semmiféle földi modellel leírni és érthetővé tenni. Azonban a Szentírás bemutatja nekünk, a Szentírásban Isten bemutatkozik nekünk úgy is, hogy elmondja, mi az, amit ő végez, mi az, amit ő cselekszik. És ezért Istent az ő munkáiból is megismerhetjük. Rácsodálkozhatunk Isten kezének alkotására, és az az ember, aki nem balga és bolond, aki alázatos, az az alkotás mögött látja mindig az alkotót is. Olyan csodálatos alkotása van Istennek a világ mindenségben, amiről a 104. Zsoltár írója is vallott előttünk, és olyan balgák vagyunk, hogy miközben naponta belecsodálkozunk Istennek ebbe a mű remekébe, a teremtett világba, amelyben benne élünk mi is, nem vesszük észre őt magát. Nem feltételezzük mögötte Istent. Isten munkájának két eleméről szeretnék ma beszélni, a felolvasott ige kapcsán, és annak a köszöntésnek, vagy fohásznak a kapcsán is, amely már itt elhangzott az Isten tiszteletünkön, és amelyet sokszor hallgatunk, de talán mégsem gondolunk át, és teszünk szívünk ügyévé olyan mélyen, mint ahogy kellene. Azt mondjuk, ami segítségünket, Isten tiszteletünknek, életünknek megáldását Istentől várjuk, akiről mit vallunk? Teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Azaz Istenről azt valljuk Isten tiszteletünkben, hogy ő teremtette azt a világot, amelyben élünk, és ő az, aki gondot visel erre a világra. Két olyan fontos jellemvonása ez Istennek, amely szüntelenül megjelenik a Szentírásban, ő maga mondja ezt el magáról, és azt akarja, és azért mondja el, hogy mi még inkább tiszteljük őt, és felismerjük az ő hatalmas lényét, amikor a teremtett világra nézünk, amikor belecsodálkozunk a saját életünk eseményeire be. Isten tehát úgy mutatkozik be nekünk, mint teremtő. A jelenlévők talán döntő többsége egy olyan környezetben nőtt föl, ahol Istenről egyáltalán nem volt szó, vagy csak negatívan, a teremtést pedig egyenesen tagadta az az ideológia, amely akkoriban uralkodott a mi országunkban. Pedig nagyon egyszerű logikai meneteket alkalmazva, akkor is rájöhetett volna bárki, hogy az az elmélet, amely azt mondja, hogy a Föld keletkezett, a véletlen folyamán létrejött, ez az elmélet tarthatatlan. Kell, hogy legyen valaki, aki amögött a komplex rendszer mögött áll, amit mi Földnek, élettérnek, vagy világegyetemnek nevezünk. Kell, hogy legyen valaki, aki emögött ott áll. Ma ezt divatosabb dolog elhinni, de a divat az nem mindig jelent tudatosságot. Mégis azt szeretném, hogyha Isten igéjének, önkijelentésének hitelt adva, mi tudatosan vallanánk azt, hogy ez a világ, ez az élettér, amiben mi élünk, benne foglalva a mi életünket is, Isten teremtő munkájának az eredménye. Egy egyszerű gondolatmeneten próbálom végigvezetni a testvéreket, hogy a kételyeket eloszlassuk. Ez pedig azzal kezdődik, hogy a térben és időben, amiben mi élünk, mindennek van kezdete. Talán ezt nem fogjuk elvitatni. Mindennek van kezdete. Van kezdete annak a ruhának, amit magunkon hordunk. Volt kezdete ennek a mai napnak. Volt kezdete ennek az épületnek, mikor ezt elkezdtük építeni. Volt kezdete a mi életünknek is. Tudjuk, hogy kezdet nélkül nincs semmi. És amit magunk körül látunk, annak mindennek van kezdete. De ha van valaminek kezdete, és ezen nem vitatkozunk, hogy mindennek van kezdete térben és időben, akkor ezzel azt is kimondjuk, hogy kellett előtte legyen valami. Kellett előtte legyen valami. Hát mi volt előtte? Ha vezetjük a gondolatainkat, akkor persze vissza tudunk menni egy darabig, de mindig lesz egy kérdésünk, hogy azelőtt mi volt? Azelőtt mi volt? És a végén oda jut el az emberi logika, hogy azelőtt nem volt semmi. Mert a végén piramisszerűen odaérünk a csúcsra, és aztán azt mondjuk, hogy hát ott már nem tudjuk, mi volt, ott nem volt semmi. Igen, ám, de ha azt mondjuk, hogy kezdet van, és a kezdet előtt nem volt semmi, akkor belebotlunk egy olyan törvénybe, amit szintén mi emberek állítottunk föl, és amit nem vitat senki ebben a világban, amit a régiek így fogalmaztak meg, hogy ex nihilio nihil fit, azaz egy alaptörvény, hogy a semmiből semmi sem jön. A semmiből csak a semmi származik. Tehát ha azt mondjuk, hogy térben és időben mindennek van kezdete, akkor ez azt is feltételezi, hogy ez a kezdetekkel bíró világ, amiben élünk, ez az élettér, ez nem tudott a semmiből létrejönni, megszületni, magától kialakulni, ahogy ezt nekünk tanították. Ahogy erről próbáltak bennünket meggyőzni, akkor a véletlen sem hozhatta létre a semmiből a valamit, a létezőt. Ha tehát ma van létezés, akkor kellett lennie valaminek, valakinek, téren és időn, a mi életterünkön és a mi dimenziókunkon kívül, pontosabban annak felette, akinek és aminek nem volt kezdete. Akinek nem volt kezdete, aminek nincs kezdete, az nyilván magasabb rendű annál, mint aminek van. És a Biblia, amikor elolvasjuk Isten kijelentését, azt mondja nekünk, hogy ez a magasabb rendű létező, akinek nem volt és nincs kezdete, és ezért nincsen vége sem, ez maga Isten. Ez maga Isten. Így olvastuk a zsidókhoz írt levél bizonyság tételét, hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Azaz egy magasabb rendű örök létező létrehozott kezdetet, a mi világunkat, a létező világot, amit mi föl tudunk fogni. És azt mondja a levélírója, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Azt mondja ezzel a zsidókhoz írt levél írója, hogy ami látható, amit mi föl tudunk fogni, amit mi be tudunk mérni, amit mi föl tudunk térképezni, az a láthatatlanból állott elő. Abból, ami az ember számára megfoghatatlan, befogadhatatlan. Isten azt mondja, hogy én vagyok ez. Én vagyok ez. Magyarán Isten igéje azt jelenti ki nekünk, testvérek, hogy a világ több annál, mint amit mi látunk. És a világnak van egy magasabb rendű fokozata, mint amennyit mi meg tudunk ebből mérni. A Biblia azt mondja, hogy Isten az, az az örök létező, aki kezdetet hozott létre, és térben és időben elindított folyamatokat. Amikor a bibliai teremtés történetet elolvassuk, akkor a bibliai teremtés történet pontosan ezt írja le nekünk. Nem mondja el nekünk, mert ezt már múlt vasárnap megértettük, hogy Isten hogyan létezik örökké. Azért nem mondja el nekünk ezt Isten, mert mi végesek vagyunk. Kezdetünk és végünk van. És megértettük azt a múlt vasárnap, hogy a véges nem tudja befogadni a végtelent. Olyan ez, mintha egy pohárba, amely 2 deci, bele akarnánk önteni 10 litert. Mondhatná az Isten, de előbb-utóbb betelik a mi befogadó képességünk, és a bugyogna szét az információ, amit az Isten tudna adni, és veszne el, mert nem tudnánk befogadni. Isten pontosan annyit adott nekünk a kijelentésben, amennyit nekünk szükséges tudnunk, és amennyit még képesek vagyunk befogadni. És az Isten azt mondja, hogy az a világ, amelyben mi beleszülettünk, ez a tér és idő dimenziói között lévő világ, ez nem magától jött létre a semmiből, hanem ezt ő hozta létre. Ő az, aki megteremtette ezt. És valami olyan titkot is elárul, ami számunkra szintén felfoghatatlan, hogy Isten azt mondja az ő igéjében, így olvastuk itt a zsidókhoz írt levélben, hogy ő a szava által teremtette meg ezt a világot. Magyarán, hogy Isten nem rendelkezett valamiféle képlékeny ős anyaggal. Nem nyers anyagokat használt föl arra, hogy abból kiformálja ezt a világot, amelybe beleszülettünk mindannyian. Hanem azt mondja el Isten az ő kijelentésében, hogy ő szólt, és amit ő kimondott, az kezdettel láthatóvá vált. Volt mindennek egy születési ideje, vagy ha úgy tetszik, egy születés napja. Ezt mondja el Mózes első könyvének első fejezete, hogy hogyan született meg ez a föld rajta az élet Isten szava alapján. Ez ennek a világnak, a tér és idő világának a kezdete, a születés ideje, a születés napja. Minden mögött ott áll Isten, az ő hatalmas szavával és erejével. Ez a szó és ige, mert a Biblia így is nevezi ezt a szót, hatalom és erő, ahogy az imént mondtam. Energiának is nevezi a Szentírás. Energia. Ez az, ami ma is hatalmat jelent. De az ember szavának nincsen hatalma és nincsen ereje. Mi keressük az energia hordozókat, amelyek által hatalmat és erőt tudunk magunknak szerezni. Azért a hatalom ezen a földön, aki az energia. Észrevétlenül, de bele sodródott a világ ennek az igazságnak a valóságába. Hogy aki az energia, azé az élet és azé a hatalom. Gondolják el csak a testvérek, talán el is tudjuk gondolni, mert meg is éljük ezt időnként, és roppant idegesek szoktunk lenni, ha valaki egyszer lekapcsolja a főkapcsolót. Ha elmegy az áram, jaj, de idegesek tudunk egyből lenni. Mert az életünknek, azoknak a dolgoknak, amelyek körülvettük magunkat, a nagy része hirtelen használhatatlanná válik. Használhatatlanná válik. Kié a hatalom? Azért, akié az energia. Akié az energia, amiből élünk, amire ráépítettük az egész életünket. Az ember keresi a hatékony energiát, ami kisbefektetéssel nagy hatalmat ad nekünk. Keresjük az olcsó energiát, ne kerüljön sokba, de aki az olcsó energia, azért talán a még nagyobb hatalom is. Istennek az ő szavában van az ereje. És ez a szó elválaszthatatlan Istentől, egy ő vele. Isten hatalma nem egy szerzett hatalom, nem egy jól kimunkált, kigondolt valami, nem egy ügyes üzleti húzás, hanem Isten lénye, az ő szava. Belőle származik, és vele egy. Az Isten igéje. Ezért hatalmas erő és hatalom, Isten kijelentése, Isten beszéde. Oly annyira nagy hatalom az ige, testvérek, amit Isten a Szentíráson keresztül kijelentett, hogy ezt az eszközt Isten ma is használja. Ugye sokszor szoktuk azt elmondani, hogy Isten hogyan is munkálkodik az emberek között ezen a mai idő, ebben a mai időben. És azt mondjuk, a képzett és konfirmációjukra még emlékező testvérek azt mondják velem együtt, hogy igéje és szent lelke által munkálkodik az Isten. Az ő igéje és szent lelke által. Mi olvassuk a Bibliát, itt van Isten igéje. És az ő szent lelke azt a szót, ami elhangzott, használja. És ennek tanúi vagyunk. Hogy Isten nem csak teremtett valamikor, nem csak kezdetet adott valamikor ennek az élettérnek, amiben most élünk, hanem Isten teremt is. És az ő igéje nem vesztette el azt a képességet, hogy ezáltal valami kezdetet létrehozzon. Nem csak a természetre és a környezetünkre igaz az, hogy Isten teremtette, testvérek, hanem a Biblia azt mondja, hogy Isten bennünk is teremt. Bennünk is teremt. Az ige és a Szentlélek által egyenesen azt mondja a Szentírás, hogy újonnan szül bennünket. Ami szívünket, ami mozgatja a mi lényünket, ami a mi létezésünket jelenti itt a Földön, Isten az ő igéje által újonnan szüli. Mert a szívünkkel probléma van. Az Isten nem veszi számításba. Miközben benne él abban a csodálatos világban, amelyet Isten megalkotott, az ember szíve képtelen arra, hogy ebben a csodálatos világban, Isten kezének a munkájában fölfedezze az Istent. Szükség van arra, hogy Isten a mi szívünket újonnan szűje, hogy megnyíljon a mi lelki szemünk, a testi szemünk is, és onnantól kezdve minden fűszálban, minden eseményben látjuk már Istent. Hogyan szül újjá bennünket Isten? Az ő igéje és szent lelke által. Ma is teremt. Mi nem úgy születtünk, azt mondja Isten, hogy mi őt látnánk. Ezért Istennek valamit tennie kell. Ő az, aki cselekszik, és ma is ugyanúgy cselekszik, ma is ugyanúgy teremt, ami bűnös szívünk helyére új szívet, új gondolkozást, újjászül bennünket. Isten a teremtő. Nincsen Isten nélkül semmi. János azt mondja evangéliumának első fejezetében, az első versekben így vall, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az Isten volt az ige, ez kezdetben Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami van, vagy ami lesz. Sokféleképpen fordítható. Minden ő általa lett, és nála nélkül, nélküle semmi sincs, és semmi sem lesz, amit mi fölfogunk és tapasztalunk. Testvérek, ez azt jelenti, hogy a világ Isten teremtő munkájának az eredménye, és ha nem kételkedünk abban a kijelentésben, amit Isten adott nekünk embereknek arról az időről, amikor még mi nem voltunk, azaz nem kételkedünk a teremtés történetben, akkor elhisszük azt, hogy Isten a teremtésben mindent pontosan és precízen vitt végbe. Magyarán Isten nem csak elgurított egy sárgolyót, aztán lesz belőle valami, ősrobbanásban, ütközésben, ilyen-olyan véletlenekben, hanem Isten, a mindenható és teremtő Isten a kijelentésben azt mondja, hogy én alkottam meg, pontosan és precízen, úgy, ahogy te látod, én indítottam útjára. Nem folyamatokat, hanem rendeket, amiket létrehoztam és alkottam. Amikor ezt látjuk, testvérek, akkor meg kell, hogy rendüljön a mi szívünk. És meg kell, hogy rogyjon a mi térdünk azelőtt az Isten előtt, aki ezt a világot ilyen módon megalkotta, összerendezte. Szava által. Micsoda értelem, micsoda logika, micsoda hatalom, micsoda átlátás. Hol vagyunk mi ehhez, testvérek? Hol van az ember ehhez képest? A maga kütyüjeivel, mikrocsipjeivel? Hol van az ember ehhez képest? Mi azt az életteret, amit Isten nekünk adott, és amelybe elhelyezett bennünket, mi azt csak rombolni tudjuk. Mi azt csak tönkretenni tudjuk. Mi azt a testet, amit ő olyan csodálatosan megalkotott, mi nem tudjuk jól gondozni. Mi csak öljük és pusztítjuk. Hol vagyunk mi a teremtő Istenhez? Isten azt mondja, így jelenti ki magáról, hogy én voltam az, aki mindent, aminek kezdete van, létrehoztam. Én a magasabb rendű, a hatalmas, aki a szavam által teremtettem meg mindazt, amiben te élsz, és aki a szavam által nyitom meg a te szívedet arra, hogy mindezt meglássad és megértsed. Hiszen mit mond a zsidókhoz írt levél? Azt mondja nekünk, testvérek, hogy hit által értjük meg. Nem a logikánk alapján értjük meg mindezt, hanem amikor Isten újjászüli a mi életünket, akkor értjük meg hit által, a benne levő hit által, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, és ami látható, a láthatatlanból állott elő. Isten teremtett. És egy másik tulajdonsága, amit a Szentírásban bemutat nekünk, az az, hogy ő gondot is visel a teremtésre. Testvérek, a természeti törvények, amelyek bennünket körülvesznek, és amelyekre mi rá is hagyatkozunk, azok nem maguktól működnek. Az ember belecsúszott abba a hibába, hogy amikor felismerte és feltérképezte a természetnek az erejét, azt hitte, hogy ezzel meg is magyarázta azokat. Pedig nem tudjuk megmagyarázni. A materialista ember nem tudja megmagyarázni. Leírni le tudja, hogy van gravitáció. Ki tudjuk találni a tömegvonzás törvényét, de ezzel nem adtunk magyarázatot arra, testvérek, hogy ez miért működik? Ez miért marad meg? Ez mitől érvényes tegnap, ma meg holnap? Attól, hogy valamit felismerünk, feltérképezünk, leírjuk, egyenletté, számokká sűrítjük és tesszük, az attól még nem biztos, hogy értjük azt, hogy hogyan is van az, mitől marad érvényben. A Szentírásban Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki gondot viselek arra, hogy amit alkottam, az működjön. Azt mondja Isten, hogy én vagyok az üzemben tartó. Ez nem egy perpétum mobile, hogy egyszer megalkottam, az innentől kezdve megy magától, én meg pihenhetek havajon, hanem az Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki üzemeltetem a világ mindenséget. Én gondot viselek róla. Ő az, testvérek, aki, ahogy a Zsoltáros is mondta itt, megalkotta a napot, a holdat, aki mozgatja a tengereket, aki elrendezte a hegyeket és a völgyeket, aki a vizeknek megparancsolta, hogy hol gyűjjenek össze, ő az, aki ma is gondoskodik arról, hogy ez a világ össze ne zavarodjon. Ő üzemelteti mindezt, fenntartja hatalmas erejével, és bölcsen igazgatja is mindazt, ami így zajlik a földön. Mit jelent az ő igazgatása? Azt jelenti, testvérek, hogy összerendez mindent. Összerendez mindent ebben a világban. Az ember csak szétkuszálni tud. Isten ellenségéről, az ördögről úgy beszél Isten a kijelentésben, mint aki a széthaigáló, a szétdobáló. Isten meg az összerendező. Amikor Isten valamit elvégez, akkor a fogaskerekek szépen egymásba fordulnak. Ezt jelenti az ő igazgatása és összerendezése. És az ördög mindig azon van, hogy Istennek ezt a munkáját megtörje. Hogy Isten munkáját szétdobálja, szétzúzza. De Isten kezében tartja ezt a világot. Nem csak azt az éltető energiát biztosítja, ami által fönnmarad ez a világ, hanem igazgatja is ezt a világot. És ebbe az is beletartozik, testvérek, legfőképpen, hogy igazgatja a mi életünket. Elsősorban az övéire van tekintettel Isten ebben a világban. És ez egy drága örömhír mindazoknak, akik hiszik a teremtő és gondviselő Istent, ahogy ő kijelentette magát. Mert Isten az övéit arra szüli újjá, hogy a teremtés eredeti célját megvalósítsák itt a földön. Ez pedig az, hogy Isten az embert a maga dicsőségére teremtette. A maga képmására teremtette Isten az embert, a maga dicsőségére teremtette. Az újonnan szült ember hordozhatja Isten dicsőségét. És az Isten az övéi életében mindent szépen összerendez, mert erre teremtette eredetileg az embert, ez zúzta szét a sátán, és ezt állította ő helyre Jézus Krisztusban, ezért szül újjá bennünket, hogy mi az ő dicsőségét hordozzuk az ő eredeti céljának megfelelően ebben a világban. És ő igazgatja az életünket. Ezért mi nem beszélünk sohasem arról, akik hiszünk, hogy az életünk véletlenek sorozata. Mi nem beszélünk úgy, hogy nekünk szerencsénk van. Mi nem beszélünk úgy, hogy a sors kiszolgáltatottjai vagyunk, hanem arról teszünk bizonyságot, hogy életünk, halálunk. Napjainknak minden egyes perce Isten kezében van, tőle jön, ő igazgatja a dolgokat, amelyekben mi járunk, és mindezeket úgy rendezi el, hogy mi szabad akaratunkból az ő dicsőségére legyünk a belévetett hit által. Ez arra is vonatkozik, hogy elfogadjuk azt az utat, amit nekünk Isten rendelt, arra is vonatkozik, hogy hálaadással járunk ő előtte minden időben. Akkor is, amikor rossz dolgok érnek bennünket. Akkor meg különösképpen, amikor jó dolgok érnek bennünket. Áldjuk és magasztaljuk Istent, mert így hordozzuk az ő dicsőségét, hogy az életünkkel minden időben, minden eseményben őre mutatunk. Így leszünk Krisztus arcú, Isten arcú emberekké. Ahogyan Jézus hordozta az Atya arcát, erre hív bennünket is, hogy legyünk ebben az ő követői. Jézust is érték nehézségek, érték veszteségek, támadták őt is, de mindvégig hűségesen hordozta az Atya arcát. Isten dicsőségére lenni azt jelenti, hogy minden élethelyzetben engedelmesek vagyunk neki, követjük őt, hűek maradunk hozzá, és ezzel jelenik meg az ő arca ebben a világban. Nem gondtalan életet jelent. Nem azt jelenti, hogy holnaptól nincs betegség, nincs szegénység, nincs probléma, amit meg kell oldani, hanem hűséget jelent. És ezt a hűséget nem magunkból szedjük elő, hanem Isten az, aki erre újonnan szült bennünket, s ő az, aki úgy igazgatja bölcsön a mi életünket, gondolatainkat, cselekedeteinket is, hogy mindez megvalósuljon az ő segítségével a mi életünkben. Lássátok ezt az Istent, és az elkövetkezendő héten ne szűnjünk meg őneki hálát adni, ő dicsőíteni, aki teremtett, aki kezdetet adott a mi életünknek is. Adjunk állat a saját életünkért, adjunk állat azokért az életekért, amelyek körülöttünk vannak. Soha ne felejtsük el, hogy Isten nem hagyta el az ő népét, hanem gondviselő, aki fenntart és igazgat bennünket. Akkor is fenntart, amikor mi úgy érezzük talán az ő gyermekeiként, hogy elhagyott bennünket. Ő akkor is megtart. Azt ígérte, hogy az ő kezéből az ő gyermekeit senki ki nem ragadhatja. Te sem. Te sem ragadhatod ki onnan magad, ha az övé vagy. Ő tart a kezében. Legyen ezért övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a 425. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 425. dicséretünk első és második versét. Ó Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Háladással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a teremtett világért, amelynek te adtál kezdetet, amelyet te tartasz fönn, és igaz a te beszéded, amelynek egyszer majd te vetsz véget, hogy új eget és új földet teremtsél, mindazoknak örömére, dicsőségére, akiket megváltottál, akik hordozták a te arcodat, a te képedet, dicsőítve téged életükkel, szájukkal, szívükkel. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy megismerteted velünk a mi múltunkat, de föltárod előttünk a mi jövőnket. Dicsőítünk téged azért, mert arról vallasz, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Ismered-e földnek minden rezdülését, hiszen föntartod azt hatalmas gondviseléseddel, és igazgatod a mi életünket is, hogy mi egyre inkább meglássuk és megértsük, ki vagy te. Könyörüljél meg rajtunk, szűj újonnan bennünket, ha még mindig vakok lennénk, annak látására, hogy te vagy, hogy te az vagy, akinek bemutatkozol, akinek kijelented magad. De köszönjük, ha már hitáltal érthetjük mindezt, és köszönjük neked, ha ezt a hitet erősíted és mélyíted bennünk. Urunk, taníts meg bennünket életünk minden eseményében, az elkövetkezendő héten is, a hálaadásra, a rád való teljes odahagyatkozásra. Bocsáss meg sokszor, ha nem tetszik nekünk az, amit tőled kaptunk ajándékba. Bocsáss meg sok-sok hálátlanságunkat életünkért, és mindazért, amit nekünk adtál. Könyörülj meg rajtunk, változtasd meg a mi szívünket, és adj a szájunkba olyan dicséretet, mint amely dicséret az olvasott Zsoltárban is megjelent. És cselekedd ezt meg velünk akkor is, amikor nehéz élet utakon járatsz bennünket. Könyörülj meg rajtunk gyászunkban, betegségünkben és reménytelenségeinkben is. Azokban az időkben, amikor nem látunk semmit a holnapra nézve, könyörülj meg rajtunk, hogy maradhassunk hűek te hozzád, s el ne felejtsük, hogy te nem felejtkeztél el a tieidről. Így adjál szüntelen való hálaadást a mi életünkbe, buzgó könyörgést, hitet, jó reménységet egyedül te benned. Amen.